Épp ez a mondat. Első hallásra úgy gondolnánk, hogy ez egy kiváló tanítás. Szeretjük is a szívünket óvni, talán az egyik legjobban féltett dolog bennünk, nem csak azért, mert a vérkeringés központja, hanem azért is, mert sok minden érzés, életérzés, érzelem központja is. Hogyha fáj, hogyha összetörik, akkor az nekünk rendkívül rossz. Vajon tényleg óvni kell a mi szívünket? Ezt a szívet, ami nekünk oly sokszor van. Hiszen elég egy szerelmi bánat. Elég egy rossz mozdulat, egy rossz szó. Aztán ott van a gyász, elég megállunk egy rabatalnál. Aztán ott vannak még a különböző negatív érzéseink is, amikor a szívünkből kiindul oly sok csalátság. És szívből szeretnénk, hogyha a másiknak rosszabb legyen, hogy rosszabb legyen, mint nekünk. Szívből gyűlölünk valakit. Vajon tényleg érdemes ezt a szívet óvni? Olyan jól tudjuk pátyolgatni, annyira szeretjük ezt a szívet körülvenni különböző védelmi rendszerekkel, nehogy véletlenül elveszítsünk valamit belőle. Pedig különböző darabjét különböző helyekre rakjuk le. Tényleg ezt a szívet kell óvnunk. Volt egy király, úgy hívták, hogy 8. Henrik. Egy nagyon autokrata király volt, gyakorlatilag az anglikán egyház is neki köszönheti a létét, hiszen katolikusok nem engedték, hogy elváljon, ezért ő királyként felülről megreformálta az egyházat, hogy az egyház engedje az ő házasságait és vállásait. 35 éven át uralkodott, 6 felesége közül 2 kivégeztetett, nagyon kemény szíve volt, senki sem merte megmondani neki az igazat, a valóságot, csak azt, amit ő szeretett hallani, egy valakit kivéve, az udvari bolondot. Az udvari bolond hóbortos utasságok között a királynak azért megmondta az igazat. A király nagyon kedvelte ezt a bolondot, kiváló embernek tartotta, mint maga szakmáján nagyon jó űző embernek, és adott neki egy arany jogart, amit ezekkel a szavakkal kísért, hogy ez addig marad nálad, ez az arany jogar, bolond jogar, egy bolond fejjel a tetején, ameddig nálad nagyobb bolondot nem találunk az országban. Nagyon sokáig tartott ez így, teltek, múltak az évek, de az udvari bolondot senki sem tudta fölülmúlni, és egyszer csak elterjedt az udvarban a híre annak, hogy 8. Henrik halálán van. Amikor ezt meghallotta, az udvari bolond belopózott a király szobájába, ahol haldoklott az ágyán, és elkezdett beszélgetni vele. A király, amikor meglátta, megmondta neki, hogy barátom, el kell, hogy búcsúzzon. Most már nem tudsz felvidítani. És akkor mondja a bolond, igen, királyom, hallom, hogy el akarsz utazni. Király, ne viccelődjél, nem akarok, muszáj. Bolond erre elgondolkozva azt mondta, muszáj? Hát valaki van nagyobb nálad, aki parancsolhat neked. A király felsóhajtott, a mindenható Isten. Bolond tovább kérdez, mikor térsz vissza a nagy utazásról? A király nyöszörög, abba az országba megyek, ahonnan nincs visszatérés, soha többé nem jövök vissza. Csodálkozva megkérdezte, olyan országba mész, olyan nagy útra mész, nincs visszatérés, vajon felkészültél a nagy útra? Van térképed, kísérő, úti elemózsiád? Király felkiáltott. Nem, én sohasem törődtem Istennel és az örökké valósággal. A bolonda király hideg kezébe tette a bolond jogart, és ezt mondta. Ó király, te adtad nekem ezt a jogart, hogy addig viseljem, amíg fel nem tűnik a birodalmadban egy nagyobb bolond, mint én, de nem jött senki. Te vagy, ó király, a legnagyobb bolond. Neked jár az aranyjogar, a bolondjogar. Tudtad, hogy meg kell halnod, és nem készültél föl rá. Nálam nagyobb bolond nincs. Amikor a király meghallotta ezeket a szavakat, ezt mondta. Elvesztettem koronámat, elvesztettem birodalmamat, elvesztettem a lelkemet. Mindent elvesztettem. Mert olyan volt a szíve, amiben minden benne volt, az egész ország, a hatalom, amit csak lehetett megkapott. De ez a szív nem készítette föl őt a legnagyobb dologra. Most, amikor halottainkról is emlékezünk az elkövetkező napokban, és a mai napon is, a temető Isten tiszteleten is, akkor meg kell kérdezzem, neked milyen szíved van? Ebben a szívben minden benne van, csak Isten nincs? Vagy ebben a szívben Isten van a főhelyen? Mert a régi szívünk az ilyen, amilyet 8. Henrik viselt és hordott magában. Ahhoz, hogy más legyen az életünk egésze és az életünk vége is, ahhoz új szív kell. Új szív, amit Ezékiel próféta a 36. részében a könyvének így mond, Isten ezt mondja, új szívet adok nektek, eltávolítom a kőszívet, hús szívet. Húsz szívet adok nektek, érző szívet, Istentől kapott szívet. Pál apostol a Filippi beliekhez írott levél első fejezetében, az első 11 versben erről a szívről tesz bizonyságot. És amikor új bor alkalmából és reformáció alkalmából is ünnepelünk, akkor érdemes talán az újítás és az újság között az új szívet is megkeresni. Milyen ez az új szív? Az elmúlt alkalom, amikor a Pál apostoli levélre gondoltunk, akkor feltettem a kérdést, hogy érdemes-e élni egyáltalán. A válasz itt van. Régi szívvel nem érdemes, mert a végén megkapjuk a jogart. Új szívvel viszont érdemes. Azzal az új szívvel, amit Pál apostol ebben a levélben végig dobogtat, és felkínál nekünk, felkínál nektek, hogy legyen ilyen a szívetek. Milyen ez az új szív? Először is Isten hatalmában bízó szív. Pál apostol, amikor Filippibe érkezik, hatalmas dolgok történnek. Ugye, ahogy az apostolok cselekedeteiből olvastuk, rögtön három élet gyökeresen megváltozik. Úgy, hogy azt senki nem gondolta volna. Ugye Lídia élete, a gazdag, víboráros élete. Aztán ott van az a görög rabszolgalány, aki jóslásba használtak a gazdái. Talán azt hitték, hogy értelme is megbomlott. Teljesen kitisztult és teljesen normális új életet kapott. És aztán ott van a börtönőr, aki meg akarta ölni magát, amikor látta, hogy elszabadultak a foglyok, és Pál is, és a többiek is kiszabadultak. És Pál nem hagyta. És ez a börtönőr is új életet kapott. Megváltozott teljesen, egész családjával együtt az élete. Valami hatalmas dolog indul be Filippibe, elkezdődött egy új élet, és ehhez az új élethez egyre többen csatlakoztak. És akkor Pálnak el kell menni Filippiből, és aztán hatalmas utat jár még be, majd a római börtönben valószínűleg írja ezt a levelet, amit olvastunk, amit hallottunk. Nagyon nagy alázattal, nem azt mondja, hogy én vagyok a Pál, az apostol, aki mindenek fölött álló vagyok, hanem azt mondja, hogy Krisztus szolgája vagyok, és az gyülekezetnek, akinek ír, azt mondja, hogy ti pedig szentek vagytok, mint egy maga fölé emelve a gyülekezetet, ír testvéri szeretettel nekik. És azt mondja, hogy igen, én tudom, hogy láttam, amikor elindult bennetek ez az új élet, láttam, amikor Istenhez tértetek, hatalmas csodák történtek, és bízom benne, hogy aki elkezdte bennetek ezt a munkát, az be is fejezi. Hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Amikor elkezdődik egy új élet, amikor valaki Istenhez fordul és Istenhez tér, metanoia, megfordul értelmében, egész lényében és valóságos gondolkodásmódjában, akkor új dolgok történnek az életében, hatalmas érzések és hatalmas reménység, szeretet áramlik az életébe, aki megtért, ezt tudja, és ennek van egy lendülete, egy ereje, amely elkezdi vinni az életét és sodorni. Csodálatos dolog látni ilyet. Istennek hálát többször volt alkalmam. Én magam is átéltem, és láttam emberekben ezt az újjáteremtő erőt. Pál is látta. Gyülekezetek is épültek, és indultak így el. De Pál most nem ott van. Valahol máshol van. És a nagy része azoknak az embereknek, akiket én láttam elindulni ezen az úton, azok most nincsenek itt. Nem tudom, hol vannak jelen pillanatban, nem tudom, mit csinálnak. De tudjátok, amikor rájuk gondolok, akkor eszembe jut Pálnak ez a mondata, hogy nem fog megállni bennük a munka. Isten nem engedi ki őket a kezéből. János evangéliumában azt mondja Jézus 10. fejezetben, senki sem ragadhatja ki az én kezemből őket. Aki Isten kezében van, az Isten kezéből senki nem veheti ki. Lehet, hogy van olyan, hogy valaki egy picit meglankad ezen az úton. Ismertem olyan embert, aki egy jó néhány évig lelkületes, lendületes keresztény életet folytatott, aztán fogta egyszer csak a keresztény könyveit, és minden egyes életének keresztény vonatkozását felrakta a polcra, legfelső polcra a könyveket elő sem vette sose, nem láttuk a gyülekezetben, eltűnt. És néhány év múlva újra megjelent, Isten kezébe vette az életét, elkezdte formálni, és visszajött. És miközben erről beszélgettünk, később elmondta, hogy tudod, megpróbáltam. Megpróbáltam Isten nélkül. Megpróbáltam elfelejteni az egészet. Nem kell ez nekem. De azok alatt, az évek alatt, ami alatt én megpróbáltam ezt elfelejteni, mindig ott volt belül bennem mindaz, amit először kaptam az Istentől, és soha nem tudtam igazából elfelejteni. És a végén visszahajtott Isten a saját keblére. Befogadott, és én újra visszatértem. Mert lehetetlen, hogy aki egyszer megízlelje az örökké valóságot, a szabadítást, az elfelejtje azt. Ilyen az Istenben, az ő hatalmában bízó szív. És jelen helyzetben is tudom, hogy ez a gyülekezet Isten kezében van. És pontosan tudom, hogy te is Isten kezében vagy, máskülönben nem lennél itt, és hiszem azt is, hogy a te életedben, amit elkezdett Isten, azt be fogja fejezni. A Jézus Krisztus napjára. Hogy mikor jön el ez a nap, nem tudom. Lehet holnap. Lehet, hogy évtizedek múlva. Lehet, hogy ükunokáim is várni fogják azt a napot, de egyszer az én életemben és a te életedben is eljön egy nap, amikor Krisztus elé állsz. És Isten elé állsz, és akkor a te életedben, akkor lesz az a nap. De arra a napra kész leszel. Arra a napra teljes leszel. Ilyen szívet ad neked az Isten, hogy ebben reménykedhess. Ilyen szívet kaptam én is. Milyen még ez a szív? A szív, amely Krisztusi, ez az új szív, ez szeretetteljes szív. Ebben a szívben a legfőbb jellemző érzésekben és cselekedetekben a szeretet. A közösség, az együttérzés szíve. Pál apostol kemény ember volt. Ne gondoljuk azt, hogy a keresztény ember nem lehet következetes és kemény ember. Ugye, amikor az apostolok cselekedeteiben olvassuk, bebörtönzik őt igazságtalanul, aztán el akarják engedni úgy szépen, csendben, sunyi módon, akkor ő kiáll és azt mondja, hogy nem. Én tudom a jogaimat, római állampolgár vagyok, tessék ennek megfelelően eljárni velem, és nyilvánosan szabadon engedni. Aztán tudjuk azt is, hogy Pál egyáltalán nem félt. Nagyon komoly helyzetekben keményen állt ki. És mégis, amikor a filippi beliekhez írja a levelet, akkor a leglesszebb menőkig szeretetteljes, alázatos, és a közösségért vívódó és a közösséget Isten kegyelmébe helyező ember. Így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert a szívemben hordozza a titeket. A szívében hordozza az embereket. Azokat, akiket Filippiben megismert, azokat, akiknek az élete előtte van, akiket imádságban mindig Isten elé visz, és azt mondja, hogy ő a szívében hordozza őket, és azt mondja, hogy a szeretetben, ahogy ő is, ti is, filippi gyülekezet, inkább gazdagodjatok. A szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel. Szeretet szót egyébként sokszor használja ebben a részben Pál, ez egy nagyon erőteljes, szociális szó. Olyan szó, ami azt jelzi, hogy megértés, hogy együttérzés, befogadás. Tulajdonképpen Krisztussal együtt emlegeti ezt a szót, együtt használja, és tulajdonképpen olyan érzésem van, mintha azt mondaná, hogy az én szívem együtt dobog a Krisztus szívével, ami együtt dobog veletek, a ti szívetekkel. Együtt. A megbocsátó, a befogadó, a szerető szív. Csak ez képes arra, hogy közösséget formáljon. Ez képes arra, hogy gyülekezetet alakítson, és az Isten országát mindenkihez elvigye. Szeretett szíve. Olvastam egyszer egy román lelkipásztorról. Paul Negrupnak hívták. Nem ortodox, egy evangéliumi lelkész, akit az román rezsim bebörtönzött és évekig kínzott. Ceausescu kormánya mindenkit elítélt, aki Isten felé fordul, és a legkiválóbb lelkészeket börtönbe zárták. Többről lehet olvasni, magyarokról is elsősorban. De ennek a lelkésznek az életében történt egyszer egy olyan eset, amikor kiengedték őt és tovább prédikált, egyszer csak valaki oda ment hozzá és azt mondta, hogy az az ember, aki a börtönben téged évekig kínzott, itt van a faluban, itt lakik, és halálos beteg. Ez a lelkész elment ahhoz az emberhez, az ellenségéhez, aki évekig kínzta őt. Letérdelt az ágya elé, beszélgettek, megbocsátott neki, együtt imádkoztak. És mi történt? Ez a halálos beteg ember, mit ad Isten, meggyógyult. Meggyógyult, és elkezdett járni a közösségbe. Erőteljes munkása lett. A megbocsátó, az Isten kegyelmét hirdető országnak. Szernyei gyülekezetben egyik barátom szolgál, volt egy rendőrfőnök, akitől nagyon sokat szenvedett a gyülekezet. És egyszer ez a rendőrfőnök valamilyen eset kapcsán bement a lelkész hivatalba, beszélgettek, később a lelkész kollégám ment el hozzá, és megtért. Református gyülekezetben kiállt a gyülekezet elé, Bocsánatot kért azokért a dolgokért, amit elvégzett, amit korábban tett, bevallotta, és kérte, hogy a gyülekezet imádkozzon érte. Gyülekezet befogadta, azóta presbitere ennek a gyülekezetnek, házbibliórát vezet, missziói gondnok. A szeretet, ami a szívedben uralkodik, óriási csodákra képes a társadalomban. Azokban az emberekben, akiket talán mindenki halálra ítélne. Pálnak ilyen szíve volt. Kemény, de szeretetteljes szív. Milyen még ez a szív? Ha tovább olvassuk ezt a részt, akkor azt látjuk, hogy a szeretetben, reménységben, növekedésben bízó szív. Kinek nem kellene reménység? Ki az, aki reménység nélkül tud élni? Ki az, aki növekedés nélkül tud élni? Egyik idős professzor azt mondta nekem egyszer, hogy akkor szeretném, hogyha meghalnék, hogyha elveszteném azt a képességemet, hogy fejlődjek. Hogy újra több ismeretet gyűjtsek. Pedig ő már elég idős volt. Ki nem akar fejlődni? És azt mondja Pál, ismeretben és megértésben növekedjetek. Itt Isten megismeréséről és egymás megismeréséről szól. Én úgy gondolom, erről már többet beszéltünk, Isten ismerete nélkül nincsen kiteljesedő élet. Egymás megismerése nélkül nincsen fejlődés. Ha valaki bezárkózik otthon a szobájába, az hiába keresztény nem fog növekedni. Ugyanolyan marad, amilyen volt, sőt, még kisebb. Egymást meg kell ismerni, mert ezeken keresztül fejlődünk, mi magunk lelkileg. És így fejlődik a gyülekezet is. Többször példáloztam már, ismét előbe hozom a szőuli református keresztény gyülekezetet, ami 1954-ben indult el, amikor is egy fiatal, korábban buddhista ember megtért Krisztushoz, és elkezdett prédikálni, az első Isten tiszteleten 5-en voltak. 1960-ra 600-ra gyarapodott ez az Isten tiszteleti létszám, 63-ban 2400-an voltak, 73-ban 10.000-en voltak, 80-ban 100.000-et számol a szőuli református gyülekezet, 82-ben 600.000-en voltak. És azt mondja ez a pásztor, aki alapította ezt a gyülekezetet, hogy a titok a gyülekezet gyors növekedésében, a házi bibliórákban, a kis közösségekben van. Mert ott az emberek egymással beszélgetnek, és megismerik egymást. Ismerik Istent, és ismerik egymást, és így ismerik meg egymást a gyülekezetben. Növekedés. Szeretnék fejlődni. Kell nekünk újra a tudás. Ezt a szívet kívánja Isten belénk helyezni. Ebben bízó szív előre tekint, és úgy látja az életét, bármilyen korszakban is van, hogy nem áll meg, nem szűkül be, hanem kiteljesedik. Egyre inkább. Egészen a végéig. Előre tekint Krisztus napjára. Amikor itt a fedhetetlenségről szól Pál, akkor azt mondja, hogy olyan ember az, aki fedhetetlen, aki nem botránkoztat meg mást. Ez a szó, a megbotránkoztatás a viselkedésünkről, az emberek között való forgolódásunkról, keresztények beszél. Összetartozik ez a kettő. Mi magunk így kell, hogy viselkedjünk. Lehetetlenség, hogy erkölcstelenül viselkedjen valaki. Ismerek olyan települést, ahol az embereknek 90%-a úgy él házasságban, hogy egyik megcsalja a másikat. És aztán szenvednek egymástól. Szenvednek attól, hogy én megcsaltam a másikat, és szenvednek attól, hogy vajon a másik mikor csalt meg engem. Így keresnek boldogságot, boldogulást. Hát lehet erkölcs nélkül, magatartás nélkül valaha boldog az ember? Az igazság gyümölcsei láthatóak legyenek a mi viselkedésünkön és a mi normáinkon. Mert ilyen az Isten szíve. Ilyen az, amely bennünk kell, hogy dobogjon, és ez a szív valóban értékessé teszi az életünket, és értelmessé teszi az életünket. Mert ez a szív a Krisztus szíve, és Isten dicsőségére, és az ő magasztalására dobog. Ma, amikor oly sok ünnep van, amely formálódást, amely emlékezést, amely vigasztalást kíván. Reformáció, új bor, halottainkra való emlékezés is a gyásznapja. Hallhattuk és láthattuk Pál apostol levelében a Filippiákhoz az első 11 versben, hogy ő új szívvel tudja érdemesnek az életet. Új szív, ami Isten hatalmában bízik, új szív, ami a szeretetteljes szív, Isten szíve, ami a közösségért, az együttérző lelkekért dobog. Olyan szív, amely reménységben van a jövőt tekintve, amely a növekedésért, a gyarapodásért belül magunkban és a közösségekben dobog. Olyan szív, amely előre tekint a Krisztus napjára, abban a reménységben él, amelyben érdemes élni. Ilyen szívet kíván és kínál nekünk az Isten. Ezt a szívet érdemes féltve őrizni, úgy, ahogy a példabeszédek írója mondja, féltve őrizni, mert ez az élet. Ebből indulhat ki az élet. Ebből lehet igazán életed. Ezzel érdemes élni. Mindenható Istenünk, ezt az életet, amit Te szeretetedből, kegyelmedből adtál nekünk, mi szeretnénk úgy élni, hogy érdemes legyen. Szeretnénk úgy ebben a világban lenni, hogy azt, annak tényleg értelme van. Sokféle gondolataink, sokféle tetteink voltak és vannak is, amelyeknek néha látjuk, tapasztaljuk értelmét. De kérünk arra, hogy segíts nekünk valóban neked tőled nyert életet úgy élni, hogy az tőled neked szentelt legyen, és érdemes legyen. Így érdemes. Ezzel a szívvel, amit Te kínálsz nekünk, segíts nekünk átformálni, átadni és tőled visszakapni a mi szíveinket. Legyen az új, olyan, amely érted dobog, olyan, amely igazán azokért dobog, akiket ránk bíztál, olyan, ami reménységgel, szeretettel tekint a jövőbe, nem fél semmitől. Formáját szentelj meg. Készíts a veled való közösségre, dobogtasd a te szívedet együtt a miénkkel, úgy is, hogy az abból kiömlött vér, amely megszentel bennünket, legyen tanul, legyen bennünk a Krisztus vére. Légy jelen, most is vigasztalj, vigasztald a gyászolókat, azokat, akik emlékeznek, vigasztalj mindannyiunkat, erősíts, betegségből ápolj, emelj föl, gyógyíts meg. Könyörgünk egyházunkért, könyörgünk országunkért, nemzetünkért, városunkért. Könyörgünk önmagunkért, könyörgünk a közösségért, amit az úrvacsorában szentelsz nekünk. Légy közöttünk. Te, aki minden vagy mindenekben. Krisztus nevében. Kérjük, hallgass meg imádságunkat.